Ugyuri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Több százmilliós támogatásból újul meg a Tokaji vasútállomás. Bevonnák a közösségi életbe a miskolci fiatalokat. A Benes dekrétumokról volt szó a miskolci előadáson. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Több százmilliós támogatásból újul meg a Tokaji vasútállomás. A MÁV csoport állomásfelújítási programjában 14 vármegyében több mint 30 helyen valósul megfejlesztés. Dr. Kont Zsófia, országgyűlési képviselő, a beruházást egy összehangolt ütem elemének nevezte, amely által már most érezhető a régió és a település turisztikai erősödése, fogalmazott.
A magyar kormány 2017-ben kiemelt turisztikai térségé nyilvánította ezt a térséget, a mi térségünket, Tokaj városát, a tokajhagyeljai településeket és a Zemplént. Nyilván nagyon sokat kell azon dolgoznunk, hogy ez meg tudjon valósulni, de vannak tényleg bizakodásra okot adó dolgok. Tehát Tokaj városában nyílt egy 4 és 5 csillagos szálloda. Azóta olyan szinten növekedtek a vendégészakák, hogy 20 000-ről már a tavalyi évben 100 000-re nőtt a vendégészakák száma. Nyilván még ezt szeretnénk tovább növelni majd a jövőben, de ez egy nagyon-nagyon fontos kiindulópont, hogy van egy ilyen ugrás. Emellett valóban egy történelmi beruházás zajlik Tokajváros főutcáján és a belvárosban, ami azért különleges, és szerintem ezt mindig ki kell emelni, mert Tokaj már több mint 950 éves. Egy nagyon komoly történelmi városban vagyunk. A Magyar Kultúra Napján ünneplik itt a város napját, hiszen a himnuszunkban is egyedül Tokaj szerepel település névként. És készült egy film, Rádai Mihálynak a filmje, Tokaj 900. születésnapjára, hát még kimondani is egyébként izgalmas, és abban a fiatalokat megkérdezték, hogy mit szeretnének látni a városban 100 év múlva. És olyan dolgokat mondtak, amiket mi már most megcsinálunk 50 évvel később, és ez szerintem az itt élő embereknek a szorgalmán, a kitartásán és az összefogásán múlik, hiszen ebben a térségben óriási, óriási potenciál van. És miért fontos a vasútállomás? Hát nagyon fontos a vasútállomás, mert ugye alapvetően ez valamilyen szinten a város kapuja. Ide érkeznek be vendégek, vagy akár ezt használják napi szinten az itt élők. És azt gondolom, hogy mindenféle szempontból fontos üzenet az egy település életében, hogy hogyan néz ki a vasútállomás. Ez a mostani beruházás, ami azért bruttó 600 millió forint, tehát egy nagyon komoly beruházásról van szó, alapjaiban tudja megváltoztatni azt a képet, amit egyébként akár a vendégek, vagy az itt élők nap mint nap láthatnak, ha Tokaj városába érkeznek. Ami különlegesség, hogy itt szemben velünk van egy nagyon-nagyon szép emlékmű, ez az ország zászló emlékmű. Nagyon sok megemlékezésünk ott van nemzeti ünnepekkor, illetve aradi vértanúk napján, tehát ez egy fontos emlékhely igazából itt a tokaiak számára, és én annyira örülök neki, hogy akkor már egy év múlva, nem is egész egy év múlva, de egy teljesen megváltozott, új arculatú vasútállomást fogunk látni onnan is.
Miskolc önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázat keretében 637 millió 920 ezer forint visszanemtérítendő támogatásban részesült az Együtt a Miskolci Fiatalokért című projekt megvalósítására. Ez Miskolc önkormányzata vezetésével konzorciumi együttműködésben valósul meg a Baleset Megelőzési és Közlekedés Biztonság Technikai Egyesület, a Borsodoboly-Zemplén Vármegyei Területfejlesztési Közhasznú Alapítvány, a Magyar Cserkész Szövetség, a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesülete, valamint a Miskolc Város Közoktatásáért Közalapítvány partnerségével. A nagycsaládosok arra fókuszálnak, hogy a fiatalokat minél jobban bevonják a közösségi életbe. Offline életet szeretnénk a fiataloknak. Nagy probléma, hogy minden gyerek nagyon sokat nyomkodja a kütyüjét. A programjaink nagy része arról szól, hogy próbáljunk egy kicsit egymással foglalkozni, és ne a digitális világgal, próbáljunk egymás felé fókuszálni. Ezért szeretnénk ezt a pályázatot minél jobban kiteljesíteni, a 160 családunk között népszerűsíteni, mondta Bak László, a Miskolci Nagycsaládosok Egyesület elnöke, és erről a minap.hu miskolci hírportál tudósított. Bak László három programot is megemlített, amely rendszeresen visszatér. Havonta megtartják a Lélekvár című foglalkozást, amely egy közösségi coaching. Ezen kívül van a Fejlesztővár foglalkozás, amely egyéni fejlesztést tartalmaz, ahol egy gyógypedagógus foglalkozik a gyerekekkel. A Lelkes egy velünk pedig egy mentálhigiénés foglalkozás. Ezeken kívül három olyan programot terveznek, amelyek évente visszatérnek. Lesz napközis tábor, egy ottalvós tábor a Balaton partján, a harmadik pedig az IFI Fest nevű foglalkozás, amit az Akropolis szabadtéri színpadon rendeznek majd meg, sorolta. A pályázati pénzből három éven keresztül meg tudják tartani a foglalkozásaikat. Bak László elnök hangsúlyozta, szeretnék, hogy a gyerekeket minél jobban bevonják a közösségi életbe. A Felvidékház meghívására Miskolcon tartott előadás Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke. A politikus a felvidéki magyarokat és németeket sújtó Benes dekrétumok mai napig tartó hatásairól tájékoztatta a hallgatóságot. Kiemelte, bár a szlovák fél történelmi dokumentumnak tekinti a dekrétumokat, az utóbbi időben tapasztalt vagyonelkobzások miatt azok ma is élő jogként működnek. A pártelnök konkrét példákon keresztül mutatta be a kollektív bűnösség elvén alapuló aktuális földelkobzási eseteket. Gubik László beszédében kifejtette, mivel a Magyar Szövetség jelenleg nincs bent a pozsonyi parlamentben, így jogorvoslatért elsősorban nemzetközi fórumokhoz fordulnak.
Az Alkotmánybíróság vizsgálja az ügyet, ugye a decemberi büntetőtörvénykönyvmódosításnak három paragrafusa volt, ebből az egyik paragrafus alkalmazhatóságát fel is függesztette már az Alkotmánybíróság, kettő pedig egyenlőre hatályban hagyott, de vizsgálja az alkotmányosságát. Az úgynevezett lex benes az ezek alá tartozik, tehát az alkotmányosságot még vizsgálva van lesz. Én nagyon bízom benne, hogy itt a taláros testület, az alkotmánybírák meghozzák az egyetlen helyes döntést, amely létezhet ez ügyben, mert nem csak hogy az elemi igazságérzetet sérti, hanem a jogbiztonságot, a szólás, a kutatás, a véleménynyilvánítás szabadságát. Teljesen abszurd, hogy valaki ne tehesse szóvá azokat az igazságtalanságokat, amelyek 80 évvel ezelőtt a mi felmenőinket, a felvidéki magyar családok összességét érintették, pláne, hogy még ezért mondjuk büntetőjogi következményekkel kell ott számoljon, tehát hogy itt egyetlen egy helyes döntés állhat az Alkotmánybíróság előtt, azt pedig kimondani ennek a paragrafusnak a semmiségét. Ez az egyik út, a másik út pedig a nemzetközi út. Ott néhány héttel ezelőtt az Európai Parlament tárgyalta a szlovák jogállamiságnak a helyzetét, beleértve egyébként a Lex Benes, sajnos arra meglehetősen kevés felszólalás vonatkozott, az összes többi felszólás az más témákat érintett. Ugyanakkor azt legalább sikerült elérni, hogy valamikor a közeljövőben a tavasz folyamán egy határozat születik majd, amely foglalkozik ezzel a kérdéssel, és hát ha ott Szlovákiára nézve mondjuk egy elmarasztaló határozat születik, és ez ügyben szerintem ez a helyes döntés, mondom ezt úgy, hogy a szlovák megbékélés, együttműködés, egymás utaltságnak én komoly híve vagyok, de attól még, ha valaki hibát követett el, akkor viselje a következményeit, úgyhogy a nemzetközi fórumokon körülben ezek a lehetőségek állnak előttünk, és ha említettem a nemzetközi parlamentot, meg az Alkotmánybíróságot, van talán egy harmadik dimenzió, az pedig a felvidéki magyar lelkeknek a dimenziója. Szerintem minden számbeli kisebbségbe sorolódott közösségnek meg kell tanulni a hátrányból előnyt kovácsolni. Ez a túlélés záloga, és ha mi a hátrányból előnyt tudunk kovácsolni, akkor úgy értelmezzük ezt a Benes történetet, mint egyfajta immunerősítő, közösségi immunerősítő vitamint. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a közösségünket össze fogja zárni. Az egymásra utaltság, ami nagyon hiányzik a felvidéki magyar közösségből, az meg fog erősödni, és ez aztán nem csak a közéletben, hanem majd adott esetben egy választási megmérettetésben meghozza azt a kívánt sikert, amire egy félmilliós közösség most már nagyon régóta vágyik. Jelen esetben az eszközeink a polgári engedetlenség, eszközei. Volt tüntetés, volt egy petíció, volt néhány bátor fiatalnak egy önfeljelentő megmozdulása, ahol a hírek szerint egyébként a járási rendőrkapitányság jelentésében tulajdonképpen az szerepel, hogy végrehajthatatlan, alkalmazhatatlan a törvény. Volt egy tudományos konferencia, ahol számos oldalról körbejártuk a kérdést, történelmi oldalról, a véleményszabadság, a nemzetközi dokumentumokkal való összeegyeztethetőség, és sorolhatnám a szempontokat. Tehát, hogy egy parlamenten kívüli párt ezekkel az eszközökkel élhet. Na meg azzal ugye, hogy a nemzetközi fórumok elé visszük ezt, távol tőlem, hogy elégedett legyek a néppártnak a tevékenységével és a működésével, de egyébként a néppárti frakciómban sikerült azt elérni, hogy az Európai Parlament tárgyalta többek között, és még tárgyalni is fogja a Benes témát. Ez az eszköz áll még rendelkezésünkre is előttünk, illetve a tényleges megoldást ebben az ügyben akkor tudjuk majd elérni, hogyha mindebből okulva, meg mindebből erőt merítve a felvidéki magyar közösség az egyetlen talpon maradt pártját visszaküldi abba a szorítóba, ahol ezek a problémák megoldhatók, ez a szlovák parlament. Mert hogy ha ott van a magyar párt a parlamentben, akkor nem születnek ilyen ostoba törvények, ellenben születhetnek jobbak, ha meg nincs ott a magyar párt a parlamentben, akkor pedig ilyen fenyegetettségnek lehet kitenni egy nemzetrészt.
Vádat emelt az egri járási ügyészség egy sofőr ellen, aki bódult állapotban vezetett a 25-ös főúton. A büntető törvénykönyv szerint az követel bűncselekményt, aki az alkohol kivételével vezetési képessége hátrányosan ható szerbefolyása alatt vezet gépi meghajtású járművet. A törvény ezért akár 2 évig terjedő szabadságvesztést is kilátásba helyez. A vádirat alapján a vádlott 2024 őszén közlekedett a 25-ös úton, azonban még a vezetés előtt olyan szert fogyasztott, amely hátrányosan befolyásolta a vezetési képességét. A férfi a bódult állapot következtében vezetés közben elaludt, autójával egy jelzőtáblának ütközött, majd a jármű a vízelvezető árokba borult. A hatósági vizsgálat során a vádlott szervezetében N-etil norpentedron nevű anyagot mutattak ki, amely a büntető törvénykönyv szerint kábítószernek minősül. Az ügyészség a sofőrrel szemben bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt tett indítványt. A vádhatóság felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és járművezetéstől eltiltást indítványozott. Az eset fejleményeiről ma adták ki a közleményt. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet kedden hajnalban -3, -2, napközben pedig 12-13 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. március 2-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Felnőtteknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket a görögkatolikus múzeum Nyíregyházán. A magyar kulturális élet egyik legsikeresebb személyiségét, Pogány Judit, Kossuth és Jászai díjas színésznőt láthatja a közönség. A Batakovics Béla közösségi ház színpadán március 10-én. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Felnőtteknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várja az érdeklődőket a görögkatolikus múzeum Nyíregyházán. A résztvevők Szántai Marianna különleges grafikáin keresztül mélyülhetnek el a hit, a remény és a szeretet gazdag szimbólum rendszerében. A program célja, hogy élményszerű formában vigye közelebb a látogatókat a műtárgyak üzenetéhez és az élethosszig tartó tanulás gondolatához. A Képíró Isten közelében című kiállításon a résztvevőket Ősz Tiborné múzeumpedagógus kalauzolta végig. A foglalkozás során a látogatók szabadon járhatták be a kiállítóteret, miközben megismerhették az alkotó életútját és a művek mögötti gondolatiságot.
A legfőbb cél a felnőtt közönséget közel vinni a műtárgyakhoz. Ne csak egyéni inspirációt kapjanak, hanem nagyszerű dolog az, amikor csoportban tudják egymást is inspirálni és közelebb vinni a tárgyak üzenetéhez. Aztán itt konkrétan felépített programról van szó, így a kérdéseken és a feldolgozás során egyre közelebb és egyre mélyebbre ásunk ennek a műtárgyvilágnak a szimbólum rendszerébe, és van olyan, aki többetszer járt nálunk itt egy foglalkozáson, második-harmadik találkozáskor benne is újabb-újabb gondolatokat hoz fel egy-egy szimbólum, tehát nagyon gazdagnak tartjuk mi magunk is ennek a grafikai világnak a tárházát, és egy nagyszerű lehetőséget rejt.
A múzeumpedagógiai foglalkozások egyikén Teiringer Gabriella is részt vett, aki elsőéves hallgatóként tanul a görögkatolikus főiskolán.
Nekem az Evangélium terjedése című kép volt, ami a legmeghatározóbb volt, mert ugye szociális munkásként nem csak kenyeret, meg testi dolgokat kell adni, hanem ugye evangéliumot is hirdetni, vagy a hitet terjeszteni, továbbadni a rászorulóknak is.
A 2023-ban átadott Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum a keleti keresztény egyházak tárgyi kultúráját mutatja be, ikonokat, liturgikus tárgyakat és ikonosztázion faragványokat. Az intézmény azonban nem csak kiállítótérként működik, hanem a tudásátadás egyik fontos szintere is. Szabó Irén igazgatót hallják.
A múzeum az a tudás átadásnak is egy műhelye. Ma nagyon divatos arról beszélni, hogy élethosszig tartó tanulás. Az a múzeum egyik küldetése, a mi múzeumunk egyik vállalt küldetése, hogy azokat az ismereteket, azt a fajta művészetet, azt a tudást, amit mi itt a kiállításokkal megmutatunk, ezt minél több embernek át tudjuk adni. Indulásból a gyerekeket szólítottuk, meg egészen az óvodáskortól a középiskoláig, és ebben az évben fektettünk hangsúlyt és figyelünk arra, hogy a felnőtt korosztálynak is, sőt kifejezetten az idősebbeknek is élményszerű formában tudjuk közvetíteni azt az ismeretanyagot, amit a kiállításaink rejtenek.
Egy érem nem csak fémből készül, benne van munka, kitartás, hit és rengeteg lemondás. Hajdú Csongora, a gyöngyösi Vamav ifjú sportlövője ezüstéremmel tért haza a Bolgár Európa bajnokságról, mögötte hónapok kemény felkészülése áll. Most őszintén mesél élményeiről, a dobogón átélt pillanatokról és arról, milyen álmokat dédelget a jövőre nézve.
Már úgy mentem oda, hogy én nagyon is szeretnék egy hasonló eredményt elérni, mint tavaly. Hát sajnos erősebb volt a mezőny, még ez nem annyira nagy baj, csak nem bírtam úgy felvenni a fonalat. Örültem, hogy erősebb volt a mezőny. Mivel az egész héten próbálkoztam, és ugye mindent beleadtam, ezért egy picit el voltam fáradva az utolsó napra, ugye a trióra, de felszívtam magamat, és mondtam a többieknek is, hogy ezt csináljuk már, meg legyen egy érmünk. És hát bejutottunk a elődöntőbe először, ott mondtam nekik, hogy nem baj, hogyha nem nyerünk, csak legalább csináljuk meg, és hát legalább nyertünk. Én sajnos a döntőre már tényleg kifáradtam, nem tudtam oda fókuszálni. Én ugye többet rontottam ott, és így sajnos csak másodikak lettünk, de ennek is nagyon örülök. Hát olyan, hogy nem tud, tehát hogy egyszerűen nagyon nehezen tud bekoncentrálni, nagyon nehezen tud oda fókuszálni, hogy mit akar lőni. És néha még az is nehezebb, hogy ott kell tartani, mikor kell jól sütni, tehát hogy ezeket is azért befolyásolja, hogy fáradt vagy. Szeretem is, hogy kintről hallok be zajokat, meg egyben szeretem, hogy magamban vagyok ott, nem teljesen vagyok csöndben, ugye? És ezt így jobban szeretem, mintha full csöndben lennék. Nincs. Csak amikor mielőtt beállunk, azelőtt egy pár mondatot lehet mondani, meg a beállás közben, az a 5 perc beállás közben lehet mondani, hogy akkor gyerünk, csináljunk meg. A szólót, azt a tavalyihoz képest sokat javultam. Sikerült egy 9. helyet elérnem, ami nem olyan rossz. Ott az elején rontottam el a Q1-be. Az egyéni versenyszám, hát sajnos nem úgy sikerült, ahogy terveztem. Ezt megbeszéltem ott a kinti edzőmmel, és így már másnap a duetre úgy álltam oda, hogy tudom, miért jöttem ki, tudom, hogy méltó vagyok arra, hogy kijöttem, és ezért elég jól tudtam lőni. Ott meg csak az volt a baj, sajnos, hogy a duett társam gyengében lőtt.
Március 10-én 19 órától az Egri Bartakovics Béla közösségi házban Pogány Judit színésznővel egy beszélgetős estre invitáljuk a kedves hallgatókat, aki ebben segítségemre lesz Arató Sándor programgazda. Pogány Juditot én azt gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni, hiszen a magyar kulturális élet egyik meghatározó alakja, Kossuth díjas, Jászai díjas színésznő, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Azonban ez az est nem egy színházi előadás lesz, hanem egy beszélgetés. És mi az, amit az egri közönségnek most a művésznő az életéből megmutat?
Ez a beszélgetés nincsen előre megtervezve. Nyilvánvalóan a fővonalak megvannak a moderátor Csáki Judit fejében, de ennek nincs egy forgatókönyve. Minden esetre köszönöm szépen a hallgatókat és a leendő nézőket, köszönöm szépen az érdeklődést. A Pogány Juditról, amit ön elmondott, az így igaz. Összefoglalhatjuk úgy, hogy egy meghatározó alkotó, és lesz vele egy megismételhetetlen este, aminek az a lényeg, hogy élőben lesz, és ez egy kötetlen beszélgetés. A beszélgetés sorozatnak az a célja, hogy az ilyen művészeket, mint amilyen a Pogány Judit például, legnépszerűbb, legkeresettebb, bemutassa az életútját, hozza karnyújtási közelségbe őt a nézőkhöz. Olyan alkotókat tervezünk bemutatni ebben a sorozatban, akik mind az emberi hitelességük és mind a szakmai életútjuk révén a magyar színházi világ meghatározó alakjai. Ilyen a művésznő, amit el tetszett róla mondani, és ezt a beszélgetést Csáki Judit színházkritikus, újságíró, műfordító, egyetemi tanár moderálja, aki erről a világról mindent tud. Az eddigi tapasztalatok azok, hogy nagyon jó beszélgetések vannak.
Említett, hogy ez egy kötetlen beszélgetés lesz, itt akár egyfajta interakció is belefér majd a beszélgetés
végén? A végén, persze, de a végén lehet kérdezni a művésznőtől.
És a másik, amit említett, hogy ugye ez egy beszélgetés sorozat, a kérdés az, hogy ebből a sorozatból hányat hoznak el Egerbe?
Szeretném, ha minél többet. Nyilván ez az első beszélgetés, ez egy teszt. Biztosan a megrendelő leméri, hogy ő neki ez a sorozat mennyire hasznos, mennyire teszi látogatottabbá, érdekesebbé a házat, és utána fogja eldönteni, hogy kére még másik művészt egy ugyanilyen beszélgetésre. Mi boldogan jövünk, akik készenlétbe állnak. Alföldi Róbert, Csákányi Eszter, Csúlya Imre, Elek Ferenc, Eperjes Károly, Fűr Anikó, Grillusz Dorka, Rudolf Péter, Máté Gábor, ezek azok a személyek, akik közül lehet választani.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Március 1-én, Nagybőjt második vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozt el az Úrangyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumból kiindulva arra emlékeztetett, a feltámadt Krisztus új világosságot sugároz, minden erőszakot szenvedett testre, fájdalomtól keresztre feszített testre, nyomorúságban magára hagyott testre. Miután 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobály ablakából elimádkozta az Úrangyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal, a Közel-Keleten és Iránban történtek kapcsán sürgető felhívással fordult a szemben álló felekhez és az államok vezetőihez az óriási tragédia elkerülése érdekében. Mély aggodalommal követem, ami ezekben a drámai órákban a Közel-Keleten és Iránban történik. Stabilitást és békét teremteni nem lehet sem egymás fenyegetésével, sem pusztítást, fájdalmat és halált okozó fegyverekkel, hanem csak értelmes, valódi és felelős párbeszéddel. Egy óriási tragédia lehetőségével szembesülve sürgető felhívással fordulok a szemben álló felekhez, hogy vállalják erkölcsi felelősségüket és állítsák meg az erőszak spiráját, mielőtt az feltartóztathatatlan örvénnyé válik. A diplomácia kapja meg újra a maga szerepét, az államok vezetői a népek javát mozdítsák elő, melyek igazságosságon alapuló békés együttélésre vágynak. És továbbra is imádkozzunk a békért, fogalmazott az Angelus emlimádkozása után a Szent Atya. Március 1-én délután, Nagybőjt második vasárnapján a Szent Atya lelkipásztori látogatást tett a római Quarticciolo városrészben található Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele plébánián. Először a hittanos gyermekekkel, fiatalokkal és családjaikkal találkozott az oratórium udvarán, utána az idősekkel, betegekkel, szegényekkel, fogyatékkal élőkkel és az őket segítő önkéntesekkel a plébániai épület nagytermében. Ezt követően a pápa a szentmisét mutatott be a plébánia templomban, majd a dehoniánus atyák közösségével találkozott, akikre a plébánia lelkipásztori szolgálatát bízták. Homiliájában arra buzdított, tegyetek tanúságot az átalakító és életadó evangéliumról. Megtartotta éves ülését a cigánypasztorációs tanács az érseki hivatalban Egerben a múlt héten. A tanácskozáson szó esett az elmúlt év eseményeiről, jó gyakorlatairól, a személyes kísérés jelentőségéről és a szakemberek előtt álló aktuális feladatokról is. A találkozón Ternyák Csaba egriesek köszöntötte a megjelenteket, sorra véve az egyházmegye területén működő cigánypasztorációs közösségeket. Örömét fejezte ki, hogy a keresztelések számának jelentős növekedésében is látható az elhivatott lelkipásztorok, szerzetesek és világi hívők munkája. Szerző Rita Judit nővér a Ferences kisnővérek arlói szolgálatáról beszélt. 1994-ben telepedtek le a nővérek Arlóban. Mint mondta, ez volt az az időszak, amikor a gyárak bezárása kapcsán nagyon sokan munkanélküliek lettek, emiatt az evangelizálásról áttolódott a hangsúly a szociális segítségnyújtásra. A nővérek több éves tevékenységének köszönhetően ma már az eredeti elképzelésüknek, céljuknak is eleget tudnak tenni, és számos lelkiségi programot, nemzetközi tábort meg tudnak szervezni, amelyeken nem csak az alapvető isteni parancsokat tanítják meg a gyermekeknek, hanem élménypedagógiai módszerekkel a tanulásban, fejlesztésben, szocializációs kihívásokban, mozgásfejlődésben is segítik őket. Előadása végén Judit nővér beszámolt munkájuk eredményéről, sikeres életutakról. Bemutatott az elmúlt években általuk kísért fiatalokat, akik ma már rendezett családi körülmények között élnek, és megállják a helyüket a munkavilágában. A nővérek hisznek a pre-evangelizációban, ahol a Szentlélek működése csodákat eredményez. Molnár Gál Béla, országos cigánypasztorációs referens, a kazincbalcikai Don Bosco iskolában és a családok körében szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy a cigánypasztoráció nem ér véget az iskola kapujában. A személyes kísérés nem pasztorációs módszert jelent, hanem azt jelenti, hogy valódi jelenléttel élő, jövőt formáló közösségeket kell létrehozni, amelyek képesek átalakítani a közösség tagjainak életét. Az előadó beszélt a cigánypasztoráció sajátos arcáról. Elsőként a közösség központúságot emelte ki, amelyben az egyén elválaszthatatlan a családtól és a tágabb kultúrától. Mivel a közösség tagjai hatalmas érzelmeket képesek megélni, mind a gyászban, mind pedig az örömben, ezért nem az ész útján, hanem érzelmi alapon lehet megközelíteni őket. Sajátos Isten kapcsolat jellemzi őket, személyes és kézzelfogható számukra Isten, aki folyamatosan jelen van az életükben, akit érzelmesen dicsőítenek. Nem elég a karitatív segítségnyújtás, a személyes kísérés, a jelenlét a fontos számukra. A meghallgatás, a személyes, hosszú távú jelenlét kísérés azt üzeni, hogy fontos vagy, hogy érdekel az életed, a történeted, mindazonáltal a pasztoráció célja nem a függőség fenntartása, hanem a felelősségvállalás erősítése. A legfontosabb, hogy önműködővé kell tenni a közösségeket. Rámutatott, hogy a személyes kísérés lelkileg megterhelő, épp ezért a segítők lelki támogatására is nagy hangsúlyt kell fektetni. Balázs József cigány kisebbségi lelkész a 2025-ös esztendő cigánypasztorációs tevékenységéről számolt be. Elhangzott, fontos a bizalomépítés, az ösztöndíjprogram, amivel a roma diákok tanulását támogatják. A szentségi felkészítések statisztikai adatai mutatják, hogy nőtt a megkereszteltek száma, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek körében. A nyári táborok, zarándoklatok mély lelki megerősítést nyújtanak a közösségeknek. A lelki tartalom mellett kiemelte a tehetséges fiatalok zenei és sporttevékenységének kibontakoztatását is. Az előadó rámutatott a közösségi házak szerepére is, amelyekben minden korosztály otthonra találhat és támogatást kaphat az aktuális elakadásaira. Kós Edem, az Egyházmegyei Cigánypasztorációs Referens, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem roma szakkollégiumának életéről adott ismertetést. 2012-ben indult a roma szakkollégium a felsőoktatási intézményben. A szakkollégiumi lelkészi munka örömeiről és kihívásairól szólva elmondta, keresztény hittartalmú programokat szerveznek, mint például keresztény értékeket közvetítő tanulmányi kirándulásokat, lelkinapokat, imaesteket, és a cigánypasztoráció keretében programokat kínálnak a hallgatók számára. Szeretnék erősíteni a kapcsolatot az egyetemi lelkészséggel. Igyekeznek lefektetni a keresztény roma szakkollégium alapjait, hogy a szakmai sikerek mellett a lelkiséget is át tudják adni az egyetemistáknak. A tanácskozás végén szó esett a következő időszak eseményeiről, regionális cigánypasztorációs alkalmakról is. Mátra-Verebély-Szentkúton találkoztak az európai diaszpóra közösségek azon vezetői, akiknek februárban egyéb elfoglaltságaik lehetővé tették, hogy nemzeti kegyhelyünkön részt vegyenek egy háromnapos lelki gyakorlaton. Csehországból, Ausztriából és Németországból jöttek össze, hogy Mohos Gáborral, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspökkel, Esztergom budapesti segédpüspökkel, a nagybőti szent időt megelőzően a közös imádságból, elmélkedésből, beszélgetésből merítsenek erőt. A kőhoni szolgálat különleges terhet ró egy lelkipásztor életére, idegenben kell otthon teremtenie, idegen földön kell a hitlángját ébren tartania, és közben önmagát is táplálnia, hogy másokat táplálhasson. Éppen ezért nagy jelentőséggel bír, hogy ez a töltekezés egy nemzeti kegyhelyen történt. Mátra-Verebély-Szentkút nem csak egy zarándokhely, hanem a kőhonban élő és ténykedő magyar papok számára a gyökerekhez való visszatérés helye is, ahol a nemzet lelki örökségéből lehet erőt meríteni. Aki messze van otthonától és napról napra a szorványban élő magyarok lelki gondozásán fáradozik, annak szüksége van arra, hogy időnként ő maga is megteljen azzal a forrással, amelyből közösségeit is itatja. A lelki gyakorlatos előadásokat Balsi Balázs atya tartotta, akit egy a bécsi kollégium Pázmáneum 400. évfordulóját is idéző tortával köszöntöttek 80. születésnapja alkalmából. Balázs atya első emelkedésében egy akvinói Szent Tamásról és Szent Bonaventúráról szóló történetet idézett fel. Bonaventúra meghívta Szent Tamást magához. Tamás kérésére, hogy mutassa meg neki a könyvtárát, bevezette őt a majdnem teljesen üres cellájába, rámutatott a feszületre és azt mondta, ez a könyvtárom. Ezután Bonaventúra látogatta meg Szent Tamást, aki a kápolnába vitte, letérdelt az eukarisztia előtt, és ugyanezt mondta, ez a könyvtáram. E kettő ugyanaz, abban az értelemben, hogy ugyanarra utal, tisztázta Balázs atya. Majd következő nap Szent Pált idézte, aki másképpen ugyan, de ugyan ennek ad hangot, nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítetről. A részvevők épp ezért jöttek össze a zarándok helyen, hogy az eukarisztia közös ünneplésében, a zsolozsma imádságában, az elmélkedésekben figyelmüket ismételten Jézus Krisztusra irányítsák, aki a mi könyvtárunk, minden gazdagságunk forrása. Fontosnak tartották, hogy az elmélkedések, imádságok, délutáni csendes órák után legyen idő a megosztásra, a kötetlen beszélgetésre is. Így esténként ennek jegyében gyűltek össze, és a diaszpóra lét, az egyház különböző területein megjelenő kihívások, a világhelyzete mellett könnyedebb és vidámabb témákat, történeteket, személyes élményeket is megosztottak. Jó volt megtapasztalni, hogy a közös élmények különbözőképpen erősítenek meg minket és a köztünk lévő kapcsolatot. A töltekezés, legyen az imádság, elmélkedés, csend vagy testvéri beszélgetés, nem öncél, hanem a szolgálat feltétele. Aki kiürül, nem tud adni, aki nem tölt időt a forrás mellett, előbb-utóbb maga is szomjazni kezd. Ez a felismerés is ott volt közöttünk ezekben a napokban, a Nemzeti Kegyhely csendjébe ágyazva, ahol a magyar egyház történelem évszázados imái szinte kézzelfoghatóvá teszik, nem egyedülállunk és nem egyedül szolgálunk. Visszatérve szolgálati helyünkre, ugyanezt a tapasztalatot akarjuk megteremteni a ránk bízott közösségekben is, melyre az előttünk álló szent idő különösképpen is jó alkalmat ad, írt a beszámolójában a Frankfurtban szolgáló Belényesi József és a Berlinben szolgáló Urbán Ilona Anna a Magyar Kurír hasábjain. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a Szent István Rádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. sportja.
A Nyíregyházi Atlétikai Centrum adott otthont az U18-as és U20-as atlétikai magyar bajnokságnak. A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont a Kazincbarcikai vízikomplexumban. Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója. Új sportkoncepciót készít Debrecen. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum adott otthont az U18-as és U20-as atlétikai magyar bajnokságnak, ahol a DSI Debrecen kiválóságai remekül teljesítettek. Az U20-asok között Ács Alíz a legfényesebb érmet vehette át, 60 gáton 8,63 század másodperces idejével maga mögé utasítva a döntő mezőnyét. Ugyanebben a korosztályban Dara Laura 200 méteren állt rajthoz, és 24,86 század másodperces új egyéni csúccsal a győztes Pfister Dorina mögött a második helyen futott át a célvonalon. Az U18-as korosztályban Szőke Gréta 60 méteren léphetett fel, ugyancsak a dobogó második fokára. A Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti régiója bébi bajnoki fordulónak adott otthont a Kazincbarcikai vízikomplexumban. A 9 csapatos versenynapon a mérkőzések mellett az úszástudás felmérése is kiemelt szerepet kapott. Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó szerint ez a szemléletváltás elengedhetetlen.
Meccs sincsen, csak úszóverseny. 12 versenyzővel kellett neveznie minden csapatnak, mindenki maximum kettőben úszhat, több úszás nem van, váltóverseny, egyesével, alapvetően arra próbáljuk rávenni a klubokat, hogy az alapokat tanítsák még jól, legyen meg az úszás, 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 mert akit úszni tud, aznak utána már a labda nagyon könnyű. Számomra külön büszkeség, hogy végre ezt az úszodát gyerekekkel, szülőkkel, telt lelátóval, telt parkolóval láthatom, mert nagyon jó volt nézni, ahogy ez itt a bükkben kinőtt a földből, és azt gondolom, hogy ezért éri meg a TAO pénzeket költeni, hogy igenis itt legyenek ennyi gyerek, ennyi szülő, ennyi úszás. Kívánom, hogy minden hétvégén teljen meg így az úszoda.
A 2015-ben és később született gyerekek számára szervezett fordulón a csapatok egyenként 12 versenyzővel neveztek, így csaknem 110 fiatal sportoló vett részt a programon. A ellátó megtelt szülőkkel, a parkoló autókkal, a versenymedence pedig folyamatos mozgásban volt, a komplexum valódi sportélettel telt meg. A bébi korosztály a vízilabda utánpótlás első lépcsőfoka. Ebben az életkorban még nem az eredmények dominálnak, hanem az alapok megszilárdítása. Az elmúlt időszakban a rendszer is átalakult, a gyerekek a mérkőzések mellett úszóversenyeken és technikai feladatokon is részt vesznek, a hangsúly kifejezetten az úszástudás fejlesztésére került. A mostani fordulóra Debrecen, Kazincbarcika, Miskolcról az MVLC és az Aquatix, Eger két csapata, a Budakeszi Oxigén, a Zempléni Vízilabdaklub, valamint Nyíregyháza érkezett. A 9 csapatos mezőny gyakorlatilag lefette az egész észak-magyarországi térséget. Erdei János, a Magyar Vízilabda Szövetség északkeleti területi koordinátora rámutatott, a szövetség célja tudatos. A szakember szerint a korai eredmények hajszolása könnyen félreviheti a képzést, ezért ebben a korosztályban az úszás technika és az állóképesség megerősítése az elsődleges cél. Erdei János első alkalommal járt a kazincbarcikai létesítményben, és elismerően beszélt róla.
Mindenki a nagyokra figyel, meg a serdülökre, az ifikre, közben itt legalul a legkisebbeknek kell megtanítani úgy a vízilabdát, és úgy összerakni, hogy legyen a későbbiekben megfelelő számú gyerek. Én nagyon örülök most, hogy itt először ebben az úszodában csodaszép, ez is annyit jelent, hogy észak-keletre került még egy csodálatos úszoda, és hát remélem, hogy sok-sok vízilabda meccset fogunk itt játszani.
A Kazincbarcikai Delfin Vízisport Egyesület számára külön jelentőséggel bírt a forduló. A bébi korosztály az utánpótlás legalsó szintje, ahol a gyerekek először találkoznak a vízilabdával. A Kazincbarcikai Delfinek számára a program két kapus edzőmérkőzéssel zárult, a Zempléni Vízilabdaklub ellen, hogy a gyerekek a versenyterhelést is megtapasztalják. A bébi kategóriában még elsősorban az időeredmények és az úszás teljesítmény számít, A magasabb korosztályokban azonban már a gólok és a mérkőzés eredmények kerülnek előtérbe. Halász Béla, az egyesület elnöke hangsúlyozta, az, hogy ebben a korosztályban már teljes csapatot tudnak kiállítani, komoly mérföldkő.
Az, hogy ez az első lépcső, a legkorábban a vízilabdával találkozó csapatunk már egy teljes csapatot képes volt kiállítani, azt jelenti, hogy a fejlődésük biztosította magasabb korcsoporthoz, tehát, hogy folyamatosan egyre magasabb szinten tudnak majd játszani, és az utánuk következőknek példát tudnak mutatni, és már velük együtt tudnak majd edzeni, így a felmenő rendszer egyre komolyabb eredményeket fog majd hozni.
Rövidesen elkezdődik az Ózdi Városi Stadion bizonyos részeinek rekonstrukciója, ugyanis a létesítmény használója, az MB3-as helyi csapat, az Ósz Csajóvölgye működtetője, a Csajóvölgye Foci Suli Kft. 300 millió forintos állami támogatást nyert el a stadion felújítás első ütemére. Mindezt dr. Csuszda Gábor országgyűlési képviselő jelentette be a Napokban.
A jelenlegi kormányzatnak, a Fidesz-KDNP-nek kiemelt területe a sportélet fejlesztése. A Napokban tudtunk beszámolni Ósz vonatkozásában egy jó hírről, hiszen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár úr döntésének köszönhetően 300 millió forintból tudjuk első ütemben fejleszteni az ózdi sportlétesítményünket. Ez fontos több szempontból is, hiszen az ózdi sportéletnek rendkívül gazdag múltja van, és nekünk ebből kötelességünk és felelősségünk, hogy valamit visszaadjunk nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is, és másrészt feljutottunk az MB3-ba, amely kihívások elé állít minket, hogy fejlesztenünk kell a sportlétesítményt, ennek a megvalósítása fog tudni most megkezdődni a tavasszal. Rendkívül fontos az utánpótlás sportnevelés, hiszen nem csak élsportolókat kell, hogy neveljünk, hanem lehetőséget kell biztosítanunk a fiataloknak, a gyermekeknek arra, hogy mozogni tudjanak, hogy már gyermekkorban sajátítsák az egészséges életmódot, és erre a sport az egyik legjobb lehetőség. Másrészt kiugrási lehetőséget is jelent a fiataloknak, hiszen rengeteg fiatal ebben találja meg a boldogulását, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy ez a munka itt folyik a Csajóvölgye focisulinál, és hogy most már Ózd és Putnok együttműködésében tud ez megvalósulni. Ha ez a kormány marad, akkor biztosan támogatásra számíthatnak továbbra is a sportélet szereplői, hiszen ahogyan már mondtam korábban is, nem csak a versenysport, hanem az utánpótlás sportnevelés is egy kiemelt célterülete a mostani kormányzatnak, hiszen ez az egyik biztosíték arra, hogy a gyermekeket egészséges életmódra tudjuk nevelni.
Új sportkoncepciót készít Debrecen városa. A stratégia kidolgozásába a helyi sportszervezetek mellett a lakosság közreműködésére is számítanak. Becski Andrást, a Debreceni Sportcentrum Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Különféle statisztikákat lehet arról olvasni, elsősorban a felnőtt lakosság vonatkozásában, hogy mennyien sportolnak rendszeresen, és azért ezek eléggé lehangoló adatok. Itt az 50-70%-ig mozog körülbelül a különféle felmérésekben az az arány, akik nem, vagy csak minimálisan sportolnak, tehát azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen változtatni kell, és meg kell tudni, hogy mik azok az akadályok, amik miatt ezek a lakosok nem sportolnak.
A város honlapján már elérhető kérdőíven bárki megoszthatja észrevételeit, sportolási szokásait és fejlesztési javaslatait. Novemberben adták át a Józsai futópályát. A futókör azóta is rendkívül népszerű, a helyiek élvezik, hogy természet közeli helyen sportolhatnak. A futás az egyik legnépszerűbb szabadidős mozgásforma, ráadásul az egészségre is pozitív hatást gyakorol, mondta Budai Király Edit, a Mozdulj Debrecen program óraadója.
Az egészségünkre a futás rendkívül jó hatással van. Tehát kezdve annak, hogyha valaki elkezd akár csak sétálni naponta egy 5-10 percet, vagy akár csak egy kilométert is fut, a szívvizsgálati rendszerre rendkívül jó hatással van. Tehát szépen fokozatosan csökken a vérnyomásunk, a pulzusunk rendben lesz.
A Józsai futókör a negyedik a városban. A mozogni vágyó debreceniek a Nagyerdei stadion körül, a Tócóvölgyben és a Csapókertben is futhatnak. Emellett 22 kondiparkot is kialakítottak az elmúlt években. A városi infrastruktúra fejlődésére reagálva új sportstratégiát dolgoz ki tehát Debrecen városa, mondta Barcsa Lajos alpolgármester. A megreformált koncepcióval a gyarapodó kínálathoz szeretnék igazítani a jövő fejlesztési irányait. A koncepció megújítása azért is indokolt, mert bár Debrecen az élsportban az országos élmezőnyhöz tartozik, Egy 2021-es felmérés szerint a koronavírus járvány után a lakosság jelentős része nem tért vissza az aktív életmódhoz. Habár a Mozdony Debrecen és a hozzá hasonló mozgalmak érezhető előrelépést hoztak, a szakemberek szeretnék, ha a sportoló lakosok aránya tovább javulna. A sportkoncepció elkészítését a lakosság egy rövid kérdőív kitöltésével segítheti, amelyben beszámolhatnak szokásaikról, igényeikről és preferenciáikról. A kérdőív elérhető Debrecen város honlapján, valamint személyesen is kitölthető az új városházán, az uszodában és a jégcsarnokban. Bacsa Lajos hangsúlyozta, a tervezés során széles körben kikérik a helyi sportszervezetek és a lakosság véleményét is, hogy a stratégia valóban a debreceniek igényeit és elképzeléseit tükrözze.
Nagyon fontos a döntéshozatalunknál, hogy ők mit szeretnének, még mit igényelnek, akár a Mozdulj Debrecen program vonatkozásában, akár egyéb területen. Ezt szeretnénk a sportkoncepcióba beépíteni, az ő véleményüket, hiszen közösen élünk itt a városban, egy közösséget alkotunk, és a sportnak pedig egy közösség kovácsoló ereje is van. Ezt szeretnénk kihasználni az elkövetkezendő hónapokban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Lehet, hogy most kezdődik minden, lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne mondj semmit, úgyis érted. A szemed elárulta már. Ne mondd el, hogy miért jöttél. Tudom, hogy mást akartál. Lehet, hogy most kezdődik minden. Lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne kérdezz tőle, hogy ki az, aki lát. Titkaid nincsenek, ne vidd tovább. Ne kérdezz tőle, hogy hol rontod el. Yeah.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!